Valószínűleg nagyon sok gyerek és felnőtt gondolhatja azt, hogy megfelelő figyelemmel, fejlesztéssel és életmódváltoztatással nagyon sok betegség élhető tud lenni, vagy nagyon sok spektrumzavar elfogadhatóbbá tud válni saját magunk számára, illetve a környezetünk számára. Találtunk egy nagyon-nagyon vagány oldalt a közösségi oldalon, amely ADHD-sokkal foglalkozik, pontosabban életmód tanácsadással és terapeutaként. Olyan nagyon frappáns gondolatokat fogalmaz meg a hölgy, amelyek szerintem nagyon sokunk számára tényleg fogódzók tudnak lenni. És itt van velünk a vonalban Budapestről Virág Hajnalka, a neurofeedback tréner, ADHD életmód tanácsadó és terapeuta, akit nagyon-nagyon szeretettel köszöntünk. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt! Én is sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
Hajnalka, mivel foglalkozik egy neurofeedback tréner? Mit jelent ez tulajdonképpen?
Ezt sokszor el kell mondani. Itt megmérjük az agyhullámukat egy EEG-géppel, és utána ugyanúgy, ahogy a vérképben vannak eltérések, és azokat mondjuk csillagokkal megjelölik, ugyanúgy van az agyhullámoknál is egy TOLIG érték, ami az egészséges emberekre jellemző, és ahol látunk eltéréseket, ott tudunk tréningezni későbbiekben. Ez úgy zajlik, hogy a gyerekeken rajta vannak ezek az érzékelők, és közben filmet néznek, és amikor az agyhullám abból a sávból, amiben szeretnénk, ha mozognak, kijön, akkor szokott a kép náluk egy ilyen ködössé, vagy ilyen teljesen fehérré válni, ami zavarja őket, és akkor ettől megtanulják azt, hogy abban a sávban mozgassák az agyhullámaikat, ahol ideális lenne.
Milyen érdekes, amiket mond, és nyilván egy nagyon összetett folyamat, valószínűleg sok szülő már egészen pici serdülő korban fölismeri, hogy a gyerekének valamilyen típusú zavara van, de vagy nem tudatosítja, vagy nem akarja tudatosítani, vagy nagyon későn fordul szakemberhez, és közben meg azt is látjuk itt Erdélyben, hogy nagyon sokszor megbélyegzünk, figyelemhiányos, hiperaktív, hát ilyen a gyerek. Nézzük meg akkor egy picit, hogy mi is valójában ez az ADHD, melyek azok a tünetek, amelyekre tényleg érdemes esetleg odafigyelni.
Igen, hát ugye van néhány vezető tünete, és van 1001 apró tünete, amit akár magunkban is felismerhetünk. Az első ugye a fiúknál jellemzőbb a hiperaktivitás, tehát ez a túlmozgás, hogy nem bír egy helyben ülni. Aztán a másik fő tünete az, hogy nem tudja tartani a figyelmét hosszú ideig, és a harmadik tünete pedig ez a kis impulzivitás, tehát az, hogy nem bír szó nélkül meghagyni semmit, hanem mindig próbál egy kicsit ellenkezni, vagy más véleményt mondani, mint amit a többiek mondanak, olyan kis forradalmár típusok. És ugye van nagyon sok apró tünet, amiből akár százat is föl lehetne sorolni, de ezt nem fogjuk. A lényeg az, hogy igazából akkor mondjuk azt, hogy valaki ADHD-s, vagyis az orvos mondja, mert ő adhat csak erről ugye diagnózist, de akkor okoz ez gondot, hogyha az ő kis életfeladatát a tünetek miatt nem tudja ellátni. Tehát mondjuk az óvodában mindenkit megharap és állandóan szaladgál, akkor valószínűleg az óvodából eltanácsolják. Akkor itt valószínűleg ADHD van. Vagy ha az iskolában nem tud figyelni, és folyamatosan évet ismétel, vagy gyakran, akkor is ADHD, vagy a munkában szétesik, nem ér be időbe, és ezért mindig új munkahelyet kell keresnie, akkor is ugye az életfeladatát nem tudja a tünetek miatt megoldani. Tehát ilyenkor beszélünk legalábbis itt a mi régiónkban ADHD-ról, külföldön ennél sokkal apróbb tünetekre is már azt mondják, hogy valaki hiperaktív vagy figyelemzavaros.
És hajlamosak vagyunk nyilván egyből a szülőket hibáztatni, főleg a szülőtársak, ugye, hogy bizonyára a szülő a hibás, hogy ADHD-ssá nevelte a gyermekét, de nyilván ez nem így van.
Hát igen, amit mindenképpen tudni kell a szülőknek, az, hogy az ADHD az soha nem a neveletlenségből adódik. Itt nem rossz a nevelés, vagy a gyerek lusta, hanem az idegrendszer máshogy működik, mások a nyomógombok, másképp lehet motiválni a gyerekeket, illetve más az érzelemszabályozásuk. Fontos tudni, hogy erre nem csak gyógyszeres megoldás van, és azt is, hogy ez nem a szülőnek a hibája, mert legtöbbször őt hibáztatják, és hát ugye én is úgy keveredtem ebbe a szakmába, hogy van egy lányom, nagylányom, aki figyelemzavaros, és van egy fiam, aki nem. És én látom pontosan, hogy egy kitűnő, bizonyítványos, rendesen működő gyerek nevelésében van 5% energiám, és a lányom nevelésében, akinél volt évismétlés is, de volt jó bizonyítvány is az elején, ő benne meg a nevelési energiám 95%-át tettem bele, és mégsem olyan büszkén álltam ott az évzárókon meg a szülőiken, mint az 5%-ot energiával nevelt fiamnak a szülőjén. Úgyhogy a szülőknek nagy kitartást kívánok, és ne hibáztassák magukat, mert nem ő rajtuk múlik ez.
Mi történik akkor, amikor a szülő nem akarja felismerni azt, hogy a gyermekével bármi típusú probléma van, és mondjuk nem keres egy szakembert? Itt említette, hogy az iskola vagy az óvoda eltanácsolhatja az egészen kicsit is, vagy a nagyobb gyereket, hogyha azt látja, hogy konstansul fennáll egy probléma, mert azt is mondják, hogy egy tünet még nem önmagában ADHD, tehát ennél sokkal több kell, de különben az autizmusról ugyanezt gondolják a szakemberek. De hogy igen, mi a teendő?
Hát igazából a szülőnek szerencsére nagyon nagy mozgástere van. Tehát én nekem ez az életmód tanácsadás azért tetszik nagyon, mert az életmóddal a gyerekeink egészségi állapotát azt nagy mennyiségben tudjuk befolyásolni. És ugye fontos az, hogy az ADHD vagy az ADD, tehát hiperaktivitás vagy figyelemzavar vagy a kettő együtt, az egy állapot, tehát nem egy nátha, nem fogjuk elkapni, és nem fog elmúlni. A tünetei tompulhatnak, de ezt nem, tehát a szülő egymagában általában nem tudja megoldani, hanem ebben szakembereknek kell a segítségét kérni. Ugye az két vonal, hogy most ezt gyógyszeresen vagy gyógyszer nélkül szeretné megoldani, nyilván a tünetek a vehemenségétől is függ, meg attól is, hogy a szülőnek mennyi energiája van arra, hogy az életmóddal is változtasson, de igazából ez nem az a dolog, amit be tudunk a szőnyek alá söpörni, mert újból és újból egyre komolyabb tüneteket fog produkálni a gyerek, illetve mivel, hogyha nem fejlesztik, akkor nagyon sok kudarc éri, és ez a személyiségére nagyon-nagyon fog hatni negatív irányban. Tehát akinél nincs az, hogy fejlesztések, vagy bármilyen segítség, ott felnőtt korban sokszor kialakul valamilyen függőség, nem azt az életutat tudja bejárni, amit bejárhatna akkor, hogyha segítenénk neki.
Igen, 30 évvel ezelőtt nem nagyon mondtuk még a gyermekekre, hogy figyelemhiányos, vagy hiperaktív, vagy ADHD-s, ugye a gyűjtő fogalmával, és van, aki felnőttként kezdi el hallani ezt magáról, hogy te ADHD-s vagy. És nyilván nem csak a gyerekek kapcsán beszélhetünk erről.
Persze, igazából van, aki 60 éves korában jön rá, és igazából hát jobb lenne, ha korábban, de még ott is nagyon sok mindent tud változtatni, ami segíthet neki. Igazából én nekem az az elképzelésem így az ADHD-val kapcsolatban, hogy mindig van az ADHD-nak nem csak egy rossz, hanem egy jó oldala, és ezt meg kell találjuk. Minél hamarabb megtaláljuk, annál szerencsésebb az illető, mert amiben ők jók, abban kimagaslóat tudnak teljesíteni. Tehát számos híresség van, aki az ADHD tüneteinek a segítségével jutott el oda, ahol ő ilyen nagy sikereket elért, és mit szülőként, vagy ADHD-s gyerekekkel foglalkozó szakemberként az a feladatunk, hogy megtaláljuk, hogy ez a kisgyerek vagy felnőtt, az mi az, amiben így flóban van, tehát annyira jól érzi magát benne, hogy szinte fizetés nélkül is csinálná, meg örömét levi benne, és hogyha ezt a területét megtaláljuk, akkor ő is, meg a környezete is sokkal jobb életet tud élni. Nyilván kevesebb feszültség, illetve hát több lehetőség van akkor a számára.
Nyilván nagyon nehéz rádión keresztül ezt körbeírni, de milyen terápiás lehetőségek vannak? Olvastunk viselkedésterápiáról, különböző fejlesztésekről, pszichoterápiáról, ugye említett a gyógyszeres kezelés, de hát ha nem kell még odáig eljutni, mert hiszük, hogy ennek is nagyon sok formája van, lehet, hogy valaki egy enyhébb ADHD-val küzd, hogyha egyáltalán van ilyen, de hogy milyen lehetőségeink vannak szülőként, illetve felnőttként is, mert jogos, amit Orsi is kérdett.
Igen, hát ugye azt mindig szem előtt kell tartani, hogy az ADHD az nem egy sprint, hanem egy maraton. Tehát igazából onnantól, hogy felismertük, hogy valaki ADHD-s, onnantól érdemes folyamatosan fejleszteni, hiszen van egy-két dolog, amiről mondjuk már lekésett valaki, hogyha a kiskorban nem fedezték fel, mert például van olyan torna, ami 10 éves korig érdemes csinálni, ez a TSMT torna, de számos más fejlesztési lehetőség van, például a neurofeedback, amivel én is foglalkozom, az teljesen bármilyen életkorban el lehet kezdeni, az óvodástól egészen a nyugdíjasig bárki végezheti. Nagyon jó a viselkedés terápia, mert ott megtanulja azt, hogy egy dolgot nem csak egyféleképpen lehet megoldani, hanem több megoldás is lehetséges, és ezeket, hogyha átveszi, akkor nem a legzsigeribb megoldást fogja választani, ami általában ugye nem túl sok jóra vezet, mert ilyenkor jön elő az impulzív viselkedés. Úgyhogy igazából érdemes mindig valami fejlesztést megpróbálni, az életmódon is változtatni egy kicsit. Itt ugye három alappillért, hogyha ha jól beállítunk, már nagyon sokat tudunk segíteni, ez az alvás, a mozgás és a személynek megfelelő táplálkozás. Már ezzel a három dologgal is sokkal jobb életszínvonal tudunk biztosítani nekik.
Hanaga, van-e köze az ADHD-nak, a figyelemzavarnak, az online térhez, az eszközökhöz, amelyeket a gyermekek kezébe adnak? Ugye ennek is tulajdonítják azt, hogy egyre több figyelemzavaros gyermek van. Helyes-e az, hogyha összekötjük ezzel?
Hát igazából ugye sokan hibáztatják ezeket az eszközöket. Én egy kis időutazásra hívnék mindenkit, hogyha elmegyünk mondjuk egy skanzenba, és megnézzük, hogy 100-150 évvel ezelőttig milyen életet élt az ember, akkor nagyon megdöbbenünk, hogy nem volt villany, egy csomó időt töltöttek a levegőn, és nagyon sokat mozogtak, és ugye most meg azt várjuk el a gyerekektől, hogy 6 évesen beüljön az iskolapadba, és reggel 8-tól sok esetben délután 4-ig ott ücsörögjön. Tehát a mi szervezetünk az nem egy ilyen életre lett felkészítve az évezredek során, ugye, ahogy az evolúcióval kifejlődtünk, és itt nem csak a gépeket hibáztatnám, hanem például ahol petróleumlámpa volt világításként télen, akkor ott a család jobb hiány időbe elment aludni, és ami ki nem világosodott, addig pihenni kényszerült, de hogy ez az idegrendszernek nagyon jó segített, támogatta az idegrendszerünket. Az, hogy ma rendszeresen nem alusszák ki magukat felnőttek, gyerekek egyaránt, ez nem segíti az idegrendszert, nem támogatja, és ennek hozományaként például mindenki sokkal türelmetlenebb, tehát ez sem segít. Úgyhogy igazából én nem csak a kütyüket hibáztatnám, hanem azt, hogy nagyon más életmódot élünk, mint ami jót tenne nekünk, és emiatt a tünetek felerősödnek. Csak ugye mivel mindig két oldala van az éremnek, ugyan ennek mentén nagyon sokat javíthatunk is. Nem gondolom, hogy petróleumlámpával kéne világítani otthon, de hogyha azért hagyjuk, hogy többet aludjon a gyerek, vagy többet mozogjon a levegőn, sokkal több vitamint, gyümölcsöt, zöldséget tegyen, már ezek önmagában nagyon sokat tudnak segíteni.
Itt az imént említette, és nagyon fontos, hogy szakorvos állapítsa meg azt, hogy a gyerekünk ADHD-s vagy más típusú problémája van, egyáltalán mikor gondolhatunk arra, hogy valaminek a gyanúja esetleg ott lehet valaminek a hátterében, úgyhogy laikusok vagyunk, induljunk ki ebből. Kihez lehet fordulni? Ki az a szakorvos, aki ebben segíteni tud? Miután még terapeutához kerülne aztán az illető?
Igen, hát a neurológus állapíthatja meg azt, hogy valaki ADHD-se vagy sem. Ugye azért én azt gondolom, hogy nem diagnosztizálhat pedagógus, óvodapedagógus, meg más segítő szakember sem. de ugyanakkor szerintem felelősségünk az, hogyha látjuk, hogy egy kisgyerek a csoporttársaihoz képest eltérően működik, akkor viszont fontos, hogy szóljunk a szülőnek, hogy ebbe az irányba el kéne kezdeni nyomozni és kivizsgálást kérni, mert ugye régenben például ugye volt egy nagy család, egy szülő látott nagyon sok kisgyereket a szem előtt fölnőni, és látta, hogyha valamelyik eltérően viselkedik, jelentősen eltérően viselkedik a többiekhez képest. Viszont ma, hogy eljött nagyjából az egy-kék időszaka, a szülő nem látta a testvéreit maga mellett fölnőni, meg az unokatestvéreket, meg otthon se látta két-három gyereket, tehát simán lehet, hogy a szülő azt hiszi, hogy egy gyerek így működik. Például nekem se tűnt föl, védőnőségem ide vagy oda, hogy az én lányom máshogy működik, mint ahogy egy gyereknek kellene. De egy óvodapedagógus vagy egy iskolapedagógus, akinek azért a kezei alatt több száz vagy több ezer gyerek nő föl, ő neki azért ezek jobban kiütköznek, ezek a mindennapos problémák.
És hát segítséget kérni továbbra is ez jutott eszembe, hogy milyen fontos lenne, hogyha nem szégyenként élnénk ezt meg. A mai reggelünk témája különben reggel óta pontosan az, hogy megbélyegzünk embereket, nagyon gyorsan hozzávágjuk azt, hogy te autista vagy, te ADHD-s vagy, neked ez a bajod, nem mérjük fel, hogy valójában ez mivel jár, hogy ez mennyire bántó tud lenni, mennyire be tudja tenni azt az illetőt a skatujába, amelyet egy életen keresztül el tud, vagy el kell neki fogadni és viselni, hogy a picit, hogyha a pszichés oldalára is rátérnénk, hogy ezzel hogy lehet együtt élni, illetve nekünk mi a feladatunk átlag embereknek, akik lehet, hogy pont nem ezzel a spektrumzavarral küzdünk le, lehet, hogy mással meg igen.
Igen. Hát én azt szoktam mondani, akik így elkeserednek és találkozunk velük, hogy én annak idején a lányomtól kaptam egy rózsaszín szemüveget, és hogy ezzel a szemüveggel ugyan nem látok mindent rózsaszínbe, de megpróbálok a dolgoknak ezzel a pozitív oldalát meglátni, illetve ráfókuszálni azokra a lehetőségekre, amik egy ilyen állapotban rejlenek. Mert nagyon sok olyan ember van, aki ADHD-s köztünk él, és nagyon sokat köszönhetünk nekik. Például a tűzoltóságon, mentősöknél, ahol ilyen krízis helyzeteket kell megoldani, egy ADHD sokkal jobban működik. Úgyhogy ilyen szempontból egy kicsit azért tisztelnünk is kéne őket megsegíteni, mert ők is nagyon sokat tudnak nekünk segíteni, hogyha megfelelő módon állunk hozzájuk addig, amíg felnőnek. És ugye a mai világunkban én úgy gondolom, hogy nem a polihisztorság az, ami segíti az emberiséget, hanem sokkal inkább az, hogy egy területen mélységében tudjon gondolkodni, átlátni összefüggéseket, és egy ADHD-s vagy egy autista ember sokkal alkalmasabb, mint a többi társa.
Hát Hajnalka, köszönjük szépen a fogodzókat, és reméljük, hogy sokak számára mankó tudott lenni. Többen is írtak, jelezték, hogy nekik is hát családban felmerül ez a kérdés, és reméljük, hogy lesznek elég bátrak ahhoz, hogy segítséget merjenek kérni.
Kérjenek segítséget Erdélyben, és közben hadd ajánljuk az ön oldalát is. Éppen mondtam Morsinak, hogy azt tetszik, hogy nagyon pragmatikus, egyszerű és érthető konkrét dolgokat fogalmaz meg rajta, tehát hogyha valaki rákeres az ön nevére, akkor megtalálja ezt az oldalt neurofeedback trénerként és életmód tanácsadóként, és hiszem, hogy ezek az apró fogodzók nagyon letisztultan segítségünkre tudnak lenni, mintsem ha olyan szaknyelvvel találkoznánk, amelyből semmi, de semmit nem érthetünk. Még egyszer mondom, mi átlag emberek, akik keresünk a megoldásokat.
Jaj, köszönöm szépen én is, és hát várom akkor a weboldalon azokat, akik érdeklődnek.
Virág Hajnalka, köszönjük szépen, sikertörténeteket!